Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Szezonzáró gála koncerten sztárfellépők mellett mutatkoznak be augusztus 23-án a Keszthelyi Festetics kastélyban a Ducsai Szabolcs Alapítvány által életre hívott első kárpát-medencei jazz trombita verseny döntősei. A kastély az idei turisztikai főszezonban nyújtott gazdag programkínálatát megkoronázva szezonzáró gála koncerttel várja a kikapcsolódni vágyókat. Fantasztikus énekhangok, pergő ritmusok, harsány, rezes riffek, virtuóz szólók, funky swing, soul és egy csipetnyi New Orleans várja a látogatókat. Az est vérpesdítő hangulatát Tóth Vera, Gájer Bálint, Majsai Gábor és Mihály Réka garantálják. A műsorban közreműködik a Barbinek Gábor által vezetett Budafok Rézlény Társaság, Romhányi Áron, Emerton Díjas zongoraművész és Fónai Tibor basszusgitáros. A nyárzáró gálakoncerten debütálnak az első kárpát-medencei jazz trombita verseny döntős résztvevői, akik ekkor vehetik majd át értékes díjaikat is. Az alapítvány elsődleges célja, hogy felfedezze és felkarolja a tehetséges fiatal magyar trombitásokat, valamint népszerűsítse a minőségi jazz zenét. Az alapítvány által idén első alkalommal meghirdetett jazz trombita verseny is rámutatott arra, hogy szükség van a fiatalok érdeklődésének felkeltésére, illetve olyan lehetőségek megteremtésére, amelyek inspirálják elköteleződésüket a jazz világa iránt, és támogatják őket, hogy elinduljanak ezen a kihívásokkal teli úton, idézik Olá Zsanettet, az alapítvány elnökét. A verseny július 20-án tartott döntő fordulójáig három fiatal tehetség jutott el, akik zenekari kísérettel mutatkoztak be a szakmai zsűri előtt. Hammer Gábor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének hallgatója, Busák Álmos, a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium növendéke, valamint Buzogány Botond, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulója egy-egy szabadon választott jazz standardet adott elő, amelynek során alapos felkészültségről és kimagasló muzikalitásról tettek tanúbizonyságot. Ennek köszönhetően a zsűri Szalóki Béla jazz trombita művész vezetésével mindhármuk teljesítményét díjazta, és így lehetőséget kaptak tudásuk bemutatására a gála koncerten is, ahol a szakma legjobbjaival muzsikálhatnak a Festetics kastély nagy színpadán.
Fesztivál.
A bor, a pezsgő, a gasztronómia, a kultúra és a közösségi élmények háromnapos ünnepére várják a látogatókat a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál szervezői, mégpedig szeptember 5-e és 7-e között. Az immár 35. alkalommal megvalósuló programsorozat keretében az érdeklődők olyan helyszíneken tehetnek látogatást, mint a Törlei Pezsgő Manufaktúra, a Sauska Pincészet, a Katona Borház vagy a Záborszki Kúria. A fesztivál nyitó eseménye a hagyományos szőlőáldás, egyik kiemelt társrendezvénye pedig a Kolonis György emlékkiállítás lesz, amelynek a Magdolna udvar ad otthont. A háromnapos programsorozat látogatói számos koncerten is részt vehetnek. Fellép mások mellett a Doknányi Big Band, Olá Gergő, az Animal Cannibals, a Tordasi Szivárvány együttes és a Kolompos zenekar is. A szervezők ezen kívül görög, horvát, ukrán és roma nemzetiségi műsorral, gólyalábos utcavarieti előadással, mese és bábjátékokkal, valamint egyéb családi és gyermekprogramokkal, játékokkal várják az érteklődőket. A fesztivál zárónapján írják alá a megállapodást Tokaj és Budafok Tétény között, amelynek célja a borászok munkájának támogatása, valamint a szőlőtermesztés, a borkészítés, a borturizmus és a kulturált borfogyasztás ösztönzése.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A gin egyre népszerűbb itthon. Az elmúlt években igazi kultkövető tábora alakult ki. Ezzel egy időben nő a magyar ginfajták száma is a piacon. A hazai gin készítők szenvedélye és elkötelezettségre egyre több ital különlegességet hoz létre, melyek nem csak itthon, de külföldön is elismerést vívnak ki maguknak. A gin egy olyan szeszes ital, amelynek fő ízét a boróka bogyója adja, továbbá az alapanyagok összeválogatása és a lepárlás folyamata jelentősen meghatározza karakterét és egyediségét. De mitől is olyan eredeti a magyar gin? A válasz a hazai alapanyagokban rejlik. A pálinka hagyományaihoz kapcsolódva a magyar dzsinek sokszor pálinka lepárlókban készülnek, ami egyedi karaktert kölcsönöz nekik. Ami nagyon örvendetes, hogy több magyar dzsin is sikeresen megmérettette magát nemzetközi versenyeken is, vagyis egyértelmű, hogy a képességek itthon is kezdenek kialakulni, aminek természetesen leginkább a fogyasztó a haszonélvezője. Az alapanyagok minősége és választéka kiemelt szerepet játszik az elkészült dzsin színvonalában. A hazai termőföld és a magyar fűszerek gazdagsága lehetővé teszi, hogy a magyar dzsin készítők különleges ízvilágot hozzanak létre. Magyarország alapvetően boróka nagyhatalomnak számít. Elég csak arra gondolni, hogy sok évszázadon keresztül a boróka pálinka milyen fontos szerepet játszott a régióban. Emellett a magyar gasztronómia nagyon sok további izgalmas fűszert és gyógynövényt ismer és használ. A minőség szempontjából nem csak az alapanyagok minősége, hanem a lepárlómester tudása is kiemelkedő fontossággal bír. A harmónia és az egyensúly a legfontosabbak a minőségi dzsineknél, ahol az íz, az aroma és az alkohol összhangban vannak egymással. A magyar dzsin piac jövője tele van izgalmas lehetőségekkel és potenciállal, hogy a magyar dzsin készítő kreativitásukat és innovációs szellemüket kamatoztassák.
Kiállítás.
Queen a vasfüggöny mögött. Egy legendás koncert ritkán látott képei a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Queen zenekar 1986-os európai turnéjának magyarországi állomásán készült backstage fotóinak legemlékezetesebb darabjai láthatók a múzeum augusztusi hónapkincse kamaratárlatán. Az Endrényi Egon és Gáspár Miklós által készült eredeti fotónegatívokat Endrényi Egon családja ajándékozta az intézménynek. 1987. július 7-én volt az ország első nagyszabású nyugati könnyűzenei eseménye, egy máig felejthetetlen show, amikor is pályafutása során a Queen először lépett fel a keleti blokkban. A brit-magyar közös produkció koncert előtti forgatásain Endrényi Egon, Gáspár Miklós és Hegyi Gábor készített backstage fotókat, az eseményről készült eredeti negatívokat most első alkalommal láthatja a nagy közönség a Nemzeti Múzeumban. A Queen koncertjét a Népstadionban 60 ezer rajongó előtt tartotta meg. Az együttes 5 napot töltött Magyarországon, egy forgatóstáb pedig mindenhová követte a zenészeket. Így születtek fotók a Margit-szigeten, ahol a zenekar tagjai bringó hintóba ültek, Brian May hőlégbalonos programján és Freddie Mercury hangpróbáján a Népstadionban. Roger Taylor dobosról az újonnan átadott Hungaroringen gokartozás közben Endrényi kollégája Gáspár Miklós készített felvételeket. Nem csupán a sok tízezres rajongótábor előtt adott szuperkoncert, hanem az erről forgatott film is példanélküli volt a szocialista országokban. A Varázslat, a Queen Budapesten című koncertfilm még 1986-ban elkészült, a magyar mozik pedig 87-ben tűzték műsorra, nézettsége megközelítette a 500 000-t. Az augusztusi hónapkincse a fénykép negatív, a Varázslat a Queen Budapesten produkcióhoz készült, standfotók azon darabjai, amelyekből sem másolat, sem nagyítás nem készült. A tárlat szeptember 4-éig látogatható. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Árulónak bélyegzik a hazájában azt a fiatal nemest, akit velencei üzleti partnere becsapott és kiszolgáltatott a töröknek. A számkivetett fiatalember bosszút esküszik, és a kalózok közé áll, de vajon közelebb viszi ez a céljához, hogy visszanyerje társadalmi státuszát? A kalózkapitány Benkő László kalandregénye a 16. századba viszi az olvasóit az Adriára, nem csak tengeri csatákba és a dalmát kikötő városokba juthatunk el a történet révén, de megtudhatjuk, hogy a kémek milyen terveket forraltak a Dózsepalotában és Isztambulban. Ahogyan az író korábbi regényei, ez a könyv is rendkívül mozgalmas, fordulatos, és egészen olyan, mint valami időutazás. Benkő Lászlót arra kérem, meséljen az uszkók kalózokról, akiknek a közösségére épül ez a regény.
Ők voltak ugye a dalmát kalózok, benne nem csak a Karib-tengeren meg a Csendes óceánon voltak kalózok, hanem itt voltak az Adrián és a földközi tengeren is ebben az időszakban, és a horvátok, a dalmátok, őket valódi hősöknek tekintik, annak ellenére, hogy a kárvallottak természetesen tengeri rablóknak, meg gyilkosoknak mondták őket, ha ez korán sincs így, próbáljunk meg egy 16. századi ember fejével gondolkodni, akkor mások voltak az erkölcsi ítéletek. Az uszkók szó maga azt jelenti dalmát horvát nyelven, hogy beugró, beugrani. Azt is jelentett egyébként, hogy a szárazföldön mentek át, ugrottak át a gyepűn a határon török területre, és ott hajtottak végre, meg ilyen partizán módon ilyen harci cselekményeket, vagy pedig a kis léleg, hát nem annyira lélegvesztő, mert 10-15 méteres hajókkal dolgoztak, csónakokkal, evezős és kis vitorlás csónakokkal dolgoztak, azzal rohanták meg a gályákat, és átugrottak a gályák fedélzetére, ott vívták meg a harcot. És ezek az uszkókok csak is és kifejezetten, mivel a családjukat, a faluikat, a társadalmuk egy részét a török tönkretette, kifejezetten a török ellen harcoltak. Aztán elkövetkezett egy olyan esztendő, 1571, amikor Lepantónál a keresztény liga, Szent Liga hajó ármádiája végleges csapást mért a szultán tengeri erőire. És ebben a csatában részt vettek a spanyolok, a velenceiek, a genovaiak, a máltaiak oldalán, részt vettek uszkók harcosok is, mind a tengert viszonylag jól ismerő személyek. És igaz ugyan, hogy itt győztek a keresztények, de aztán 3 éven belül, nem is kellett hozzá annyi, Velence különbékét kötött a törökökkel, pontosan azért, hogy a levantei kereskedelmet tovább tudják folytatni, mert a Velence ebből élt. Igen, ám csak akkor az uszkókok, mikor ezt megtapasztalták, és mikor ez tudomásukra jutott, akkor a török mellett a másik áldás nagy ellenségük Velence lett, és ez is maradt, mint egy 50 esztendőn keresztül. Természetesen a törököt beakadályozták abban, hogy az Adriára feljusson, a velenceieket pedig megakadályozták abban, hogy a törököktől árut tudjon elfoglalni. És mivel a Velence alapvetően ellenségüknek számított, az uszkókok mindent elkövettek azért, hogy ezeket a hajókat kézzel kerítsék, és meg is vámolják becsületesen.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen szempontok alapján választottak célpontot, mert hát itt azért ebben a könyvben végül is az olvasó az uszkókokkal van, tehát az ő erkölcsi normáikat elfogadja, de hát mégiscsak raboltak lényegében.
Persze. Hadd említsek itt egy város, Ragúzát, ami ugye Dubrovnik. Nagyon érdekes volt a pozíciója ennek a városnak. Egy különálló államocska volt végső soron, de azért mégsem olyan jelleggel, mint Velence vagy Genova. Ők is kereskedelmi tevékenységet folytattak, sőt rendkívül fejlett hajógyártások is volt, viszont ennek a városnak olyan jelleket tessenek a kedves olvasók elképzelni, mint annak idején a II. Világháborúban volt Lisszabon, vagy egyéb ilyen nyugat-afrikai, észak-afrikai városok, például mint Casablanca. Azt értem ez alatt, hogy ezekben a városokban is, a II. Világháborúban is minden érintett fél kémhálózata jelen volt. Ragúzában is, illetőleg Dubrovnikban is. Ott voltak a török kémhálózat, ott volt a velencei, a genovai, a francia, a spanyol kémhálózat. Mindenki, aki a területen érdekelt volt, ebben a mediterrán területen érdekelt volt, az Ragúzában megtalálható volt. Na most az uszkókok természetesen kapcsolatokat alakítottak ki, akik rendszeresen megmondták nekik, hogy Ragúzába vagy Ragúza alatti részekről mikor, milyen hajók érkeznek, mi van a szállítmányba, kísérik-e a török szállítmányt velencei zsoldosok, ez is fontos volt nekik, és akkor megtervezték azt, hogy itt a dalmáciai szigetvilág melyik részén hol fogják majd elkapni. Lásban álltak, mert kiválóan ismerték a szigeteket, kiválóan ismerték a szélviszonyokat, az áramlatokat, minden egyebet, ami ehhez szükséges. Lásban álltak, és elkapták őket.
Én nem is emlékszem, hogy bármelyik könyve esetében ennyire erősen elgondolkodtam volna azon, hogy milyen nehéz lehetett az információ áramoltatása.
Áramlás.
Igen, tehát, hogy itt nagyon sok szó esik arról, hogy honnan jön az információ, hogy megbízható-e, aki az információt átadja, hogy nem tudni, hogy kikém. Egyrészt, másrészt, ha török, akkor még gyanúsabb, hogyha viszont még váltott vallást is, akkor meg aztán végképp leírták.
Most a török titkosszolgálat nagyon előszeretettel dolgozott olyanokkal, akik ott hagytak egy keresztény hadsereget, vagy olyanokkal, akik foglyok voltak és muszlimmá lettek. Aztán később már nem foglalkoztak azzal, hogy őket muszlim hitre térítsék. Jó volt úgy, ahogy, amilyen volt. A lényeg az, hogy dolgozzon. Ragúzában, a kereskedelemben rendkívül sok olyan személy szerepelt és vállalt szerepet, aki valamelyik királyságnak, valamelyik országnak, valamelyik birodalomnak a titkosszolgálatát erősítette.
Így könnyebb elképzelni a hallgatónak, hogy vajon mennyire nyitottak, mennyire befogadóak, akár az uszkókok, akár bárki más, akivel találkozhat ez a főhős, ugye egy fiatal gróf útját követjük itt végig, akinek úgy indul az élete, mintha minden rendben lenne, nősülés előtt áll, és azt gondoljuk, hogy egy kiváló és biztosított jövő áll előtte, de hát nem ez történik vele. Kinek állhat egy ilyen fiatal gróf az útjában?
A gróf és a családja. Ő az édesapjával volt a fikció szerint. Ő az édesapjával kereskedelmi tevékenységet folytatott, és úgy érezte az édesapja, hogy ő jobb a kereskedelemben, mint a harcokban lenne jobb, és szívesebben kereskedett nyugati irányba, hajókkal, Velence felé, mint hogy a Zrínyi oldalán a törökökkel háborúzzon állandóan az Unafonó környékén, vagy pedig Boszniában. Na most a lényeg ennek az egésznek az, ami még erről elmondható, hogy minden olyan tevékenységben, amiben hatalmas nagy vagyonok forogtak, és pénzek forogtak, és nem, ezt úgy szoktam mindig mondani, hogy nem emberek házasodtak, hanem címek és vagyonok. Mint például ebben a történetben is, hogy a vagyon házasodott, és el akart venni egy rendkívül módos velencei lányt, ez a 20 éves főhős, és természetesen ott a velencei papának, ami még elmondható, az első sorban az volt a célja, hogy ezt a családot minden tekintetben valahogy kizsákmányolja, ellehetetlenítse, és minden machinációja ebbe az irányba mutatott utána, és az, hogy az édesapját el kell tüntetni, az egy dolog, de el akarták tüntetni ezt a fiatal embert is. Nyoma sem maradja annak, hogy volt valaha egy ilyen nevű család ott a környéken, és aki részt vett a kereskedelemben.
Benkő Lászlóval beszélgettem a Kalóz kapitány című regényéről, a könyvet a Családi Könyvklub jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.